sorvadrán.
Az előadásom címe a Nemzeti Színház kasszája színműírói honoráriumok a 19. század közepén. Az irodalom és színház történeti szakirodalom sokáig úgy tartotta, hogy a Pesti Magyar Színház nyitó előadásán bemutatott, idézem, Árpád ébredése volt az első darab, melyért nálunk a szerzőnek tiszteletdíjat fizettek, idézet vége. Noha a színműírók honorálását illetően csak az 1837 utáni évektől állnak rendelkezésünkre rendszerezettebb források, néhány a vándorszínészet hőskorát felidéző adat arra enged következtetni, hogy egy-egy jobb körülmények között működő játszóhely már jóval a Pesti Kőszínház megnyitása előtt adott némi pénzt a szerzőknek és a fordítóknak. Toldi Ferenc például Kisfaludi Károly kapcsán a drámáiból, majd az Aurórából gyűlő jövedelemről ír, Kerényi Ferenc kutatásaiból pedig tudjuk, hogy az 1818-24 között megyei igazgatás és finanszírozás alatt álló székesfehérvári társulattól a fordítók egyszeri egyösszegben fizetett díjat kaptak. A Pesti Magyar Színháznak természetesen volt kezdeményező szerepe, de nem az, hogy ők fizettek először tiszteletdíjat, hanem az, hogy a magyar nyelvű intézményes színjátszás történetében az első olyan játszóhely volt, ahol a színműíróknak és zeneszerzőknek nem alkalmanként megállapított összegeket, hanem a bevételből előre meghatározott részesedést adtak. Ezt a megfontolást a színháznak a vándorszínészet viszonyai között elképzelhetetlen új működési rendje hívta életre, a norma napok kivételével minden nap tartott előadást. Ehhez változatos és folyamatosan bővülő játékrendre, vagyis sok darabra volt szükség, aminek biztosítását a szerzők rendszeres honorálásával és különböző jutalomtételek kiírásával is próbálták elérni. Az írói díjak már a megnyitást követő évtől, 1838-tól kezdve külön kiadástípust képeztek az intézmény költségvetésében. A darabírás jövedelem forrásként való megjelenését a szakirodalom számon tartja, elszórva több említést is találunk arra vonatkozóan, hogy egy-egy szerzőt valamely drámája után mennyi tiszteletdíj illetett. Ám a folyamat részletei, az, hogy hogyan alakult ki és hogyan működött a honorálási gyakorlat, mi szabályozta, mikor és hogyan változott, kevéssé ismert, alig kutatott terület. Előadásomban a Nemzeti Színház első évtizede kapcsán a szerző jogdíjrendszer kialakulásával és alakulástörténetével szeretnék foglalkozni, a színház gazdasági jellegű irataira és az egykorú sajtóra támaszkodva. A források szortsága és töredékessége nem teszi lehetővé, hogy 1837-től kezdve egy évtizeden keresztül folyamatosan végigkövessük, hogy az egyes szerzők mikor és mekkora részesedést kaptak, ám van egy rövidebb időszak, amely lehetőséget ad rendszerezettebb kutatásra, az 1845 és 48 közötti évek pénztári főkönyvei hiánytalanul fennmaradtak. Az 1837 és 48 közötti évtizedben többször is változott a színház fenntartási, finanszírozási és működési rendje, vagyis azok a keretek, amelyeken belül a pénzügyi adatok, így a fizetések és a honoráriumok is értelmezhetők. Természetesen erről a részről itt most hosszabban nem beszélni, csak néhány fontos dolgot mondok el. Ugye az első évtizedben a színház, vagy az első néhány évben megyei kezelésben volt, majd 41-ben országos pártolás alá került. Négy igazgatási modell váltotta egymást, igazgatóválasztmány, kormányzóválasztmány, bérlőigazgató, majd 1845-től főigazgatóság. A vármegyei években a fenntartást a részvényekből, a bérletekből és a napi jegyeladásokból befolyt pénz biztosította. A színház finanszírozási háttere 1841-től kezdett stabilizálódni, amikor az addigi jövedelmek kiegészültek az országgyűléstől kapott szubvencióval, ami az addigiaknál jóval kedvezőbb gazdasági helyzetet jelentett. Mind a négy igazgatási időszaknak megvolt a maga honorálási rendszere, mértéke az éppen aktuális financiális lehetőségektől függött. Amikor 1837. augusztus 22-én a Pesti Magyar Színház megkezdte működését, még nem született törvényi rendelkezés a szellemi tulajdon védelméről. Az igazgató választmány így a megnyitást megelőzően nem is rendelkezett arról, hogy a szerzőket milyen jogok illetik, s kapnak-e majd honoráriumot. E tárgyról csak azután született határozat, hogy idézem, felolvastatott Vörös Marti Mihály úrnak az eredeti drámaírók serkentése iránt a választmány elébe terjesztett javallata. Vörös Marti ezt a javaslatot 1837. december 15 és 19 között írta, azt követően, hogy tudomására juthatott, hogy az Árpád ébredése háromszori előadása után csak egyszeri tiszteletdíj illeti, és azt nem az előadásokból befolyt jövedelemből fizetik ki, hanem abból a pénzből, amit a műnek a színházi jegypénztárnál árusított első kiadása hozott. Noha a szakirodalomban ismert, hogy a színműírók szerző jogdíjának bevezetésére irányuló mozgalmat Vörös Marti indította el, arra az összefüggésre eddig talán még senki sem mutatott rá, hogy a költőt az Árpád ébredésével történtek is motiválhatták. Az igazgató választmány már az előterjesztés napján elfogadta a javaslatot. Ugye azt mondják, hogy kivonatosan kell a benyújtott javaslatot Bajzának, mint színészeti igazgatónak a hazai hírlapokba beiktatni. Ez a javaslat, ugye, ahogy már a Gere Zsolt is említette, ugye az első három előadás után fizet tiszteletdíjat, de utána akárhányszor ismétlik a darabot, a szerző már nem kap semmit. Ez a Vörös Marti javaslatán nyugvó, szerzői jogokról is rendelkező honorálási rendszer több mint egy évtizeddel megelőzte a törvényi rendelkezést, hiszen Magyarországon először akkor lépett hatályba szellemi tulajdonnal kapcsolatos törvény, amikor 1852. novemberében császári nyílt parancsal bevezetésre került az osztrák polgári törvénykönyv. A szabályozás az írók számára igen kedvezővé akkor vált, amikor 1843-ban Bartoli Endre lett az igazgató. Ugye itt a nagy változás az lesz, hogy nem csak az első néhány előadás után kapnak jövedelmet a szerzők, hanem a mindenkori ismétlések után is 5%-ot. Az egykorú sajtó azt írja erről az új honorálási rendszerről, hogy francia pazarkezűséggel készült, és magán a színházon belül is jó véleménnyel voltak róla. Egressy Gábor például a következőkkel biztatta Szigligeti Edét, idézem, barátom, csak azt akarom mondani, hogy szerencse fia vagy. Két pisztolyod a szökött katonát messze háta mögött hagyja. Pár év múlva, termékenységednél fogva, bizonyosan 20 000 tengő forintnak ura lészesz, és igazságod van. Idézet vége. Rádai Gedeon főigazgatóságával folytatódott ez a finanszírozási gyakorlat, csak a műveknek a minőségi besorolását egyszerűsítették, illetve itt már a tiszta jövedelem után kapott az ismétlésekért 10%-ot a szerző. A szabályozási gyakorlat alkalmazását dokumentálják a Nemzeti Színház 1945. április 1 és 1948. március 31 közöttről fennmaradt pénztári főkönyvek. Összesen három főkönyv van, és mindegyik egy-egy évadnak a költségvetését tartalmazza. Az első főigazgatósági év, tehát 45. április és 46. márciusa között a szerzőknek, zeneszerzőknek és fordítóknak összesen 9430 váltóforintot fizettek ki. Ebben az időszakban 13 új darab került a repertoárba, ebből 4-et Szigligeti Ede írt, ugye a Gritti, a Rab, a Vándorszínészek, az Egy szekrény rejtelme, illetve a felsoroltakon kívül játszották még három korábban írott művét is, ugye a nagy sikerű Szökött katonát, a Két pisztolyt és a Zsidót. Egy év alatt a hét mű előadásainak tiszta jövedelméből 2681 váltóforintot kapott. Az írói körökben kiemelkedő jövedelemnek számított, hiszen Petőfi Sándor például 1846-ban Emig Gusztávnak az összes addigi és 46-ban még megírandó munkáit 1250 váltóforintért adta el. De viszonylag magas jövedelmet mondhatott magáinak Csakó Zsigmond is, az újonnan repertoárba került Végrendelet című darabjával, amit egy évben 10-szer is előadtak, a korábban írt Kalmára és tengerésszel, illetve lefordított egy francia drámát. Ezekkel összesen 1332 váltóforintot keresett, amit Szakó ebben az időben, mint a Nemzeti Színház kardalnoka, majd segédszínésze, még évi 1000 váltóforinttal kiegészített. De ha az egyszeri jövedelmeket nézzük, például Hinár János Adós levél című műve, amit mindössze 2-szer játszottak, hozott 129 váltóforintot, vagy Tóth Lőrincnek a Bérletszünetben és mindössze 1-szer műsorra tízlött Atyátlan című darabja 185 váltóforintot. Egyszeri jövedelemként a feltüntetett összegek más irodalmi bevételekkel összehasonlítva jelentősen voltak, hiszen Petőfi a helység kalapácsáért például 100 váltóforintot kapott. A honorárási rendszer nyilvános volt, a színház vezetés a sajton keresztül minden évben megjelentette emlékeztetéül. Gyakorlati érvényesülését, vagyis azt, hogy a szerzők milyen esetekben jártak jól vagy kevésbé jó, erősen befolyásolta a színház üzemmenete. Sokat számított, hogy először bérletben vagy bérletszünetben játsszák a művet, az ősbemutatója egyben valamelyik színész jutalomjátéka lesz-e. Ez a helyzet időnként nyilvános pengeváltásokat eredményezett a sajtóban, például amikor 1845. júniusában a Pesti Divatlapban Vakot Imre azzal támadta a színházat, hogy Szigligetivel kivételeznek, mert túl sokszor adják a darabjait, és a honorálásában is részrehajlóak. A vita kezdetén azt nehezményezte, hogy a medárnapi vásár előhetében, illetve június 8-án, a vásár első napján Szigligetitől 4 darabot is játszottak, és a június 2-án bemutatott Rab című drámáját gyors egymás utánban 2-szer is ismételték. Június 19-én Vahot már azt terjesztette, hogy Szigligetinek vásári nap alkalmával is kifizették a harmadik előadás után esedékes negyed részt, Degré Alajosnak viszont nem. Erre Szigligeti, közben Fáncsi Lajos és többen is reagálnak, de Szigligeti reagál utoljára, és a vita végén egyszerűen megírja, hogy mennyi pénzt kapott az első, a második, illetve a harmadik előadás után. A pénztári főkönyv adataiból világosan kiderül, hogy Szigligeti a vásári napon, vagyis június 8-án nem negyedrészt kapott, ahogy Vahot állította, hanem csak a tiszta jövedelem 10%-át, ami valóban 87 váltóforintnak felelt meg. A darab második előadásának jövedelméből 162 váltóforintot kapott, a Rab esetében viszont az ősbemutató nem 284, hanem a pénztári főkönyv szerint 309 váltóforintot hozott neki. Vahot provokáló cikkeinek motivációja nem lehetett mellőzöttség, az adott időszakban 4 darabját is játszották. Inkább arra gondolhatunk, hogy bennfentesnek akarta mutatni magát az olvasók előtt, számítva a színház belügyeinek megszellőztetését övező érdeklődésre. 2 év múlva, az 1847. április 1 és 48. március 31 közötti évadban írói díjak fejében 3934 pengőforintot fizettek ki. Ez az összeg a színház összkiadását tekintve egy rosszabbul jövedelmező nyári hónapnak a napi jegyeladásaiból származó teljes bevételnek felelt meg. A színműíró közül most is Szigligeti keresett a legjobban, de meglehetősen magas jövedelemre tett szert Hugó Károly is, aki ebben az évadban 3 új darabbal jelentkezett, ő 690 pengőforintot kapott, illetve Vahot a 2 új darabjával és 2 tovább játszásával 286 pengőforintot. Szigligetinek 13 művét játszották, összesen 1139 pengőforintot keresett. Az összeg majdnem egyharmada volt annak, amit az adott évadban a színház tiszteletdíj gyanánt összesen kifizetett. Szigligetit ekkoriban a Nemzeti Színház segédszínészként és titkárként foglalkoztatta, színészként évi 960 pengőforintot kapott. Sajnos a titkári fizetéséről mindeddig nem került elő adat. A drámaíróként kapott jövedelemmel együtt 2099 pengőforintot keresett, ami egy év alatt, vagyis négyszer annyit, mint amennyit az akadémia helybéli rendes tagjai. És akkor zárásként a következőt lehetne elmondani. A színműírói honoráriumok idővel a Nemzeti Színház költségvetésének egyre nagyobb hányadát tették ki, a rögzített szabályrendszernek köszönhetően a színműírás kiszámítható jövedelem forrássá vált. A gyors tollú, termékeny és közönség igényekre ráérző szerzők kimagasló bevételre tehettek szert. Viszonylag biztosan állíthatjuk, hogy más jellegű irodalmi bevételekkel összehasonlítva a drámaírás szerencsés esetben jobban jövedelmezett. De hogy egyes konkrét esetekben ez mennyire volt fontos, vagy éppen meghatározó hányada a gazdálkodásnak, annak megállapításához az adott író egyéb jövedelem viszonyainak a teljes feltérképezése is szükséges. Köszönöm szépen a figyelmet!